Most már lehet hallani mint egy hete arról, hogy mi a helyzet a szíriai Szuveida vagy Es-Szuveida tartományban. Az az erőszak, ami kezdetben ugye a beduin harcosok és a drúz frakciók közötti összecsapásokkal indult, aztán ez kiterjedt a Damaszkusz által a térségbe küldött kormányzati és biztonsági erőkre is. Izrael is belépett a konfliktusba, ezt a hivatalos álláspont szerint humanitárius akciónak nevezik a drúz kisebbség védelmében, de azért látszik, hogy nagyon törékeny a helyzet Szíriában és ezen a határterületen. Kérdés, hogy ez merre eszkalálódik tovább, nem csak a szír, de a törékeny közel-keleti helyzetben is.
Hát és kérdés, akik azok a drúzok.
Igen, tehát lehet, hogy sokan most hallottak először.
Én biztos, tehát nekem az elmúlt egy-két hétben hallottam róluk, úgyhogy szerintem azt is tisztázzuk, hogy kik ők.
Jó.
És ebben segítségünkre lesz. Dr. Csicsman László, a Corvinus Egyetem docense, a Magyar Külügyi Intézet vezetője, vezetőkutatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
Kezdjük a drúzokkal, hogy ki ez a népcsoport, és hogy egyáltalán mi bajuk a beduinoknak velük?
Hát ez igazából az iszlám vallásból a 11. században az egyik síta iszlám irányzatból vált le, kereszténységgel és más vallásokkal keveredve. Azt lehet mondani, hogy egy önálló etnikai vallási csoportot alkotnak a közel-keleten. Míg az oszmán birodalom területén egy állam, egy birodalom területén éltek, addig az oszmán birodalom bukása és az egyes államhatárok meghúzása követően három országba kerültek szétszórásra. Ma olyan 1 millióan vannak a térségben, ennek nagy része egyébként Szíriában, Izraelben és Libanonban él. Izrael lakosságának egy olyan 2%-a tekinthető drúznak, és egyébként megfelelően integrálódtak az országba. Szíriában délen a Jordán határ mentén, például Szuveida tartományban laknak, és azt lehet mondani, hogy az Assad rezsim idején hosszú évtizedeken keresztül megvédték magukat, alapvetően eltűrték a rezsimet, és 2011-ben, amikor az arab tavasz elkezdődött, a drúzok akkor kvázi fegyvert fogtak, és az érkező iszlám állammal szemben megvédték magukat, és ezt a fajta különállóságokat, egy nagyon erős identitás jellemzi őket, ezt megőrizték a hosszú évszázadok alatt.
Akkor tehát az a narratíva, ezt rögtön szerintem érdemes tisztázni, amit lehetett olvasni és hallani például az Israel News Agency vagy a Jerusalem Postban, hogy Izrael humanitáris akciója, hogy megvédi az egyik iszlám népet a másik iszlám néptől, az teljesen légből kapott, itt gyakorlatilag teljesen különböző dolgokról van szó, különálló vallási és etnikai csoportnak lehet ezt tekinteni.
Hát abszolút, és ez gyakorlatilag inkább Izrael szempontjából a geopolitikai rivalizálásnak a része. Ugye jelen pillanatban, ahogy Szirián a új elnöke lett 2024. decemberet követően, két ország rendelkezik óriási befolyással Szíria területén, ez Törökország, és a másik pedig Izrael, és Izrael azt szeretné elérni, hogy Szíriának a déli része demilitarizált terület legyen, igazából befolyást szeretne Izrael szerezni Dél-Szíria területén, és alapvetően ehhez bizonyos értelemben a drúz kisebbséget is felhasználják. Tegyük hozzá, hogy azért Izrael szemszögéből van egy fontos dolog, hogy itt azért több drúz elindult az izraeli oldalról, főként az Izrael által anektált Golán fennsíkról, átlépték kvázi illegálisan a szíriai határ, és alapvetően azt ígérték, hogy együtt harcolnak a drúzokkal az elkövetkezendő hetekben.
Ők izraeli állampolgárok? Tehát ők izraeli állampolgárok?
Tulajdonképpen nagy részük izraeli állampolgár, azért összetett a helyzet, mert nem minden izraeli drúz vette fel az izraeli állampolgárságot, különösen ez a Golán fennsíkon igaz, de valószínűsíthetően nagy részük izraeli állampolgár. Felhívta egyébként Izrael a figyelmüket természetesen, hogy ne menjenek, tehát ezért összetett azért ez a helyzet, mindenképpen látni kell.
Igen, hogyha lehet olvasni azt is, hogy hogy az Assad rezsim bukása után direkt módon felvette Izrael a kapcsolatot ezekkel a drúz kisebbségekkel, és elkezdett jó kapcsolatokat ápolni. Akkor ez az a fajta geopolitikai területszerzés, vagy ez inkább egy ilyen destabilizálásnak a része?
Hát egy befolyásszerzésnek nevezném. Na most azt kell látni, hogy politikai szempontból viszont a drúzok megosztottak azzal a kapcsolatban, hogy hogyan álljanak Szíria új elnökéhez, aki ugye egy egykori dzsihadista volt, Ahmed Essara, és három drúz frakcióról beszélünk, ebből kettő alapvetően elfogadja azt, hogy le kell tenni a fegyvert, és integrálódni kell a szíriai hadseregbe. Viszont van egy frakció, Al-Hijji Sheik vezetésével, aki egyébként maga Venezuelában született, ő például azt mondja, hogy nem szabad letenni a fegyvert, mert ez a közösségnek a végéhez vezethet, és fegyvert kell fogni, és ő az, aki egyébként az izraelieket kvázi behívja a saját védelmükre. Tehát itt van egyfajta ilyen megosztottság, amit mindenképpen a háttérben látni kell, és ugye az okozta itt azért egyrészt a fő problémát, hogy az izraeliek nem tették lehetővé azt, hogy a szíriai kormányerők ide belépjenek, és kvázi fenntartsák a rendet. Ehhez az Egyesült Államok kellett, ugyanis Izrael megtiltotta, és ezért hajtotta végre a légi támadásokat Damaszkuszban is, hogy figyelmeztesse a szíriai elnököt arra, hogy itt végső soron a szíriai kormányerők nem léphetnek be erre a területre, ami ugye meglehetősen furcsa egy szuverén országnak a területén.
Nagyon érdekes. Mennyire értelmezhető az, hogy a hivatalos izraeli álláspont szerint ez egy humanitárius akció?
Hát azt gondolom, hogy nyilván ez az izraeli narratíva, ezt alapvetően azért sem Szíria, sem a helyi csoportok nem osztják, sőt hozzátenném, hogy az Egyesült Államok is kritizálta, kritikus volt Izraelnek az akciójával szemben, és hogy említettem, itt Washingtonnak a közbenjárására volt ahhoz szükség, hogy a szombati tűzszüneknek a kihirdetését követően a szíriai kormányerők végül is megjelentek Szuéda tartományban, és fenntartják a rendet. Ezzel együtt azért szombat óta is azt halljuk, hogy tovább folytatódtak bizonyos összecsapások, különösen azért, mert a várost elhagyó drúz csoportok, beduin csoportok, tehát itt a beduinok egy része, akik jelenleg nem Szuejdában vannak, azt mondják, hogy a drúzok fogságba ejtettek sebesült beduinokat, és szeretnék őket kiszabadítani, és most erre hivatkozva nem kizárt, hogy az elkövetkezendő napokban tovább folytatódnak ezek az összecsapások, amelyek hát immár 1100 halálos áldozattal jártak, és hát azt lehet mondani, hogy ez egy nagy próba az új rendszernek, amelyik ugye azt ígérte, hogy a vallási és etnikai kisebbségeket integrálni fogja és megvédi az országon belül. Ugye márciusban a zaladitákkal szemben volt egy mészárlás, illetve hát a kurdoknak az integrálódása, fegyverletétele is meglehetősen lassan megy Szíriában. Éppen Washington egy 30 napos határidőt szabott meg a szíriai kurd erőknek, hogy tegyék le a fegyvert, és hát kezdjék meg az integrálódást a szíriai hadseregbe. Hát ez gyermekbetegségekkel és buktatókkal jár ez a folyamat, amelynek az eredményeként hát valószínűsíthetően egy újabb diktatórikus rendszer alakul ki Szíriában.
Tehát itt kaptunk akkor egy ilyen lehetséges kimenetét ennek az egésznek, de azért itt azt is lehet látni, hogy ez a Golán-fennsík terület, ez ebből a szempontból átalakul, itt határok is átszabásra kerülhetnek, vagy az kizárt?
Hát ezt a területet ugye anektálta Izrael, amelyet az Egyesült Államok el is fogadott. A Golán fennsíknak bizonyos szíriai területeit Izrael pedig elfoglalt rögtön azután, miután megbukott az Assad rezsim. többek között itt a Hermon hegyet is. Ezek stratégiai pozíciók, ahonnét egyébként tiszta időben Damaszkust is látni, tehát ez a katonai műveletek szempontjából kulcsfontosságú terület, és Izrael nem kíván ezekről a területekről egyelőre kivonulni. Tehát én azt gondolom, ha a határokat nem is húzzák újjá, de az izraeli jelenlét ezeken az alapvetően szíriai falvakban, a Golán fennségnek a túloldalán meg fog maradni.
Azt is lehetett olvasni, hogy itt a háttérben még egy olyan ügy is van, nem tudom, hogy ezt mennyire tudja megerősíteni, bár kevés infót találtam róla, hogy ezek kimondottan fontos drogszállító útvonalak is, amik itt találhatók.
Hát ez így van, hiszen ugye Szíria az elmúlt években az Assad rezsim alatt ráállt a kaptagonnak a termelésére és kereskedelmére. Az Assad rezsim ebből tartotta fenn igazából az országot gazdaságilag, és néhány, azt lehet mondani, hadúr, hát ezen jelentősen meggazdagodott, és a drogcsempészet az elsősorban Jordánia, és onnan pedig Szaúd-Arábia és a Perzsőből irányába ment, és ez ipari méreteket öltött egy idő után, tehát valóban ez az út, amin keresztül haladt, és hát ezek azok a csempész utak, amelyeket nyilvánvalóan az új kormányzat megpróbál felszámolni, ugyanezt történt egyébként tavasszal az alevita területeken, hogy az alevita kisebbség az Assad rezsimhez kötődik, maga Assad is az aleviták közül származott, és tavasszal ugye megindultak itt is a hadműveletek, hiszen itt pedig a libanoni határon zajlott a csempészkereskedelem, amely jelentős gazdasági bevételeket okozott. Azt is látni kell, tehát, hogy egy ilyen szíriai átmenet, az bizonyos közösségeknek elveszítik az életfeltételeiket, és rosszabb gazdasági helyzet közé kerülnek, tehát ezekről is szólnak ezek az események. Jól lehet itt Mosszúejdában, ahogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter fogalmazott, egyfajta félreértés válthatta ki az összecsapásokat, ugyanis a beduinok elfogtak, elraboltak egy drúz zöldségkereskedőt, és hát ezután indultak el az erőszakos események.
Igen, csak ugye azért kérdeztem erre rá kimondottan, mert ez még bonyolítja tovább a helyzetet, hogy milyen ilyen szándékok és vektorok állnak egy ilyen dolog mögött, kinek lehet ez jó, nem feltétlenül csak geopolitikailag, de akár például a drogkereskedelem szempontjából is. Tehát, hogy ez megnehezíti nyilván azt, hogy átlássunk ezen az egész eseménysorozaton.
Ez teljes egészében így van, azt lehet mondani, és ugye még ami összetett, hogy itt Szuejdában is egyes források szerint megjelentek iszlamista csoportok, tehát ne felejtsük el, Szíria területén az iszlám állam továbbra is aktív tevékenységet folytat. Az iszlám állam harcosainak nagy része egyébként a kb. 10 000 fő a kurdok börtöneiben található, de nem tudjuk pontosan hányan szabadon vannak, és hát éppen azt várják, hogy hasonló destabilizálódásra kerüljön sor, ott többnyire megjelennek és kihasználják a helyzetet. Az elmúlt hetekben például Damaszkuszban egy keresztény templomot robbantottak fel, ugye a másik ilyen célpont ez a keresztény közösség Szíriában, hát ők már csak a lakosságnak egy 2-3%-át alkotják jelenleg, miközben több mint 10 éve, ha visszamegyünk időben, akkor 10%.
Igen, jelentős kisebbség volt, igen, és ennek nagyon nagy hagyományai voltak. Hát kíváncsian várjuk, hogy akkor ez milyen irányt vesz ez a helyzet. Közben pedig, és ez a tegnapi beszélgetésünk után kezdődött el fokozottan, hogy szárazföld és légi műveleteket kezdett Izrael a gázai övezetben, és ugye lényegében felszólították szórólapokkal az ottani lakosságot, hogy a terület elhagyására figyelmeztették őket, ez Deir al-Balah város lakosaira vonatkozik. Itt mi történik?
Hát tulajdonképpen az történik, hogy Izrael már az elmúlt hetekben a gázai övezetnek nagyjából a 75%-át a katonai ellenőrzése alá vonta. Bizonyos települések maradtak ebből ki, ez azt jelenti, hogy a lakosság nagy része a gázai övezet szűk területére menekült, és hát itt kulcsfontosságúak az életfeltételek szempontjából. Most egy újabb településen július 20-án szórólapokat szórtak le, hogy hagyják el a települést, ez Deir el-Balah. Ezzel lényegében 88%-ra növeli Izrael a gázai övezetnek a kontrollját. Ez azt jelenti, hogy a lakosság nagy része az amúgy is igen kicsi gázai övezet 12%-ára menekül, és hát alapvetően azt látjuk, hogy az alapvető szolgáltatások teljes egészében összeomlanak. Kórházak, tiszta ivóvíz hiánya, gyógyszerek hiánya. Úgyhogy egy meglehetősen nehéz humanitárius helyzet alakult ki. Trump ugye múlt héten azt ígérte, hogy gyakorlatilag napokon belül gázai tűzszünet fog bekövetkezni, hát ez nem következett be. Viszont valószínűsíthetően egyre nagyobb az amerikai nyomás is Izraelen, és vélhetőleg emiatt is azt gondolom, hogy fokozzák a nyomást jelen pillanatban, amelyet hát nagyon éles nemzetközi kritikákat vált ki, elsősorban a humanitárius helyzet következtében.
Igen, és nehezíti az egészet, hogy Izrael közben azt kommunikálja, ugye, hogy minden olyan információ, ami nem az állami news agency narratíva, az abszolút mértékben Izrael ellenes és zsidó ellenes.
Hát nyilvánvalóan zajlik egy médiaháború, ez nem új keletű. Azt gondolom, hogy Izrael előtt ugye bejelentette, körvonalazta már az elmúlt napokban a védelmi miniszter révén azt a célt, amit szeretnének elérni. Szeretnének egy úgynevezett humanitárius zónát teremteni Rafah magasságában, ahová 600 000 embert szeretnének áttelepíteni, és ezt az úgynevezett humanitárius zónát csak külföldi irányba lehetne elhagyni. Tehát alapvetően előkészítik azt a fajta tervet, amelyet Trump megfogalmazott néhány hónapja, nevezetesen, hogy a palesztin lakosságnak az övezetből való deportálásával kellene rendet rakni a gázai övezetben, amelyet hát akkor is heves nemzetközi tiltakozásokat váltott ki, többek között az arab országok részéről is, hiszen akkor ugye az volt a terv, hogy a szomszédos két arab ország fogadja be a palesztinokat, Egyiptom és Jordánia. Ők ugye természetesen ezt elutasították. Úgyhogy hát alapvetően az elkövetkezendő napok kulcsfontosságúak. Én egyébként nem zárnám ki, hogy lesz tűzszünet napokon belül, és éppen ezért fokozza Izrael jelenleg ezt a tevékenységet.
Hát jó, reméljük, hogy valamiféle konszenzusos megoldás körvonalazódik. Egyelőre ezt így nehéz látni. Köszönjük szépen az információkat, szépen. Nagyon, nagyon fontos
köszönöm
volt.
Szépen.
Köszönjük szépen,
köszönöm
további
szépen
jó munkát.
Minden jót, viszontlátásra.
Dr. Csicsman László, a Corvinus Egyetem docense, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója számolt be arról, hogy mi az, ami történik a szíriai Szuveida tartományban a drúzokkal kapcsolatban, illetve mi az a behatolás most az izraeli haderő részéről Gáza újabb részére. Hát reméljük tényleg, hogy valamiféle feloldása lehet ennek az ügynek, bár ezt nehéz látni most.